Paxet bónom, csöngetnek. Munkához látunk, kezdjük az olvasás órát, most sem merészkedünk másként, mint imával. Ó, legfőségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Ez a parancs Assisi Szent Ferenc számára nem más, mint hirdetni a béke evangéliumát, Isten békéje, Krisztus békéje evangéliumát. Erre parancsot, indítást Szent Ferenc szinte már a megtérése előtt kapott. Erről olvasunk a gyönyörűséges legenda gyűjteményben, aminek ez a címe, hogy Háromtárs legendája, a Háromtárs legenda, amely Szent Ferenc halála után úgy 20 évvel keletkezett, ezért egy megbízható forrás. És a Háromtárs legenda 26. fejezetében olvasunk egy csodás történetről, mégpedig egy férfiról, aki Assisi utcáit bolyongja, jár keresztül kasul, és mindenkihez oda kiáltja, hogy pax et bonum, béke és jó, béke és jó. És aztán hozzáfűzi a Háromtárs legenda szerzője, a három közül nem tudom ki, az első társai Szent Ferencnek szerző, hogy Isten embere Ferenc áthatva a prófétaság lelkével hirdette a békét és prédikálta az üdvösséget. Mert hogy pax et bonum, hogy miféle békéről szól itt ez az ember, aki hirdeti Assisi utcáin pax et bonum, béke és jó. Az a béke, amely a jóból fakad, a jóból, amely nem jelzői, hanem bonum, nem bónusz, bonum, főnév, a jóból fakad, amit itt magyaráz már a Háromtárs legenda, mint üdvöt, mint üdvösséget. Amúgy Szent Ferenc megnyilatkozásaiban, írásaiban különös varázsa van ennek a szónak, hogy bonum, a jó, mert hogy ezt mindig Istenre érti Ferenc. Ő a bonum. Amikor a alvernai látomás után, amelyben a megfeszített Krisztust látja, a megfeszített Krisztussal egységbe találja magát, és persze szavakból nem önthető le a látomás, de mégis megpróbálja Ferenc, és elmondja, hogy a keresztre feszített ember a szeráv szárnyai között. Külön kitér az arcra, a megfeszített arcára, amely megfeszített arcra azt írja, hogy a csupa jó, maga a jóság sugárzik, a kedvesség, a szelídség, a békesség. És akkor lejön, lebotorkál, lekeséri az Alverna hegyről, és találkozik az ő kedves testvérével, a Leó testvérrel, és diktál neki. Egy himnusz diktál, amely himnusz egy szerelmi vallomás, amely mindig ezzel és ezzel kezdődik, hogy tu es te vagy. És ez a te vagyban ott találjuk ezt, hogy tu es bonum, omne bonum, summum bonum, sed bonum. Te vagy a béke, te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó. Ez az, amiből az a béke fakad, amit ez a jó ember hirdet Assisi utcáin. És mikor hirdeti ez a jó ember Assisi utcáin, hogy pax et bonum, hogy béke és jó, akkor, amikor egész Assisi a háború lázában ég, mert hogy úgy érzik Assisi polgárai, hogy a szomszédváros, a Perugia, azaz ő kárukra terjeszkedik, őket akarja megfojtani, veszélybe van az ő evilági jólétük, ezt hagyni nem lehet, fegyverkezik az egész város, és a fiatal Ferencet is a gépszi elkapja, ő is ebben a háború lázában hogyan él, fegyvereket szerez magának, mégpedig a legkiválóbbakat, fantasztikus katona öltözett apja megteheti, hogy felöltöztesse, hiszen kereskedő és bankár is éppen kell, még kell kereskedik. Pénz annyi, amennyit akarsz, fiam, csak legyél híres ember, mondja az apa, neki ez az érdeke, elindul a háborúban, de azért ott csöng, az az ellenvélemény, amely ilyenkor nagyon csöndes tud lenni, a háborús lázban, talán ezt most ismerjük, a háborús lázban, pax et bonum, a béke és a jó. És aztán Assisi elveszíti a háborút, szerencsére. És szerencsére Assisi Szent Ferenc is, a hős katona, fogságba kerül. Egy évben hát perugiaiak fogságában van, egy várbörtönnek a pincéjében, és ott megbetegszik. És ebben a betegségében Ferenc gondolkodik. De még mindig ott ég benne, hogy ő katona, a lovag, akinek be kell szereznie a legkiválóbb felszereléseket. El is indul, hogy keresztesekkel együtt háborúba nem jut sokáig. Spoletóban látomás, Krisztus szólítja meg, itt most ezt a történetet abba hagyom. Ferenc megrendül az ő elhatározásában, és Jézusnak a vonzásában, a békének a vonzásába kerül. Ferenc végül is így elindul azon az úton, amelyet Jézus parancsol neki, hogy hirdesse a békének az evangéliumát, hogy legyen egész lényével 8 boldogság, 7. boldogságának a megvalósítója, az embere, a 7. boldogság, a boldogok, a békét művelők, a békeszerzők, béketeremtők, mert őket Isten fiainak, a gyermekeinek fogja szólítani. A 8 boldogságban olvassuk, és nem véletlen, hogy ez a 7. boldogság ott a 8. boldogságnak az árnyékában, a boldogok, az üldözés szenvedők. Mert hogy békét teremteni, békét művelni nem lehetséges ebben a világban, e világ békéjében, minthogy üldözést szenvedve. Jézus meghirdeti a 8 boldogságot. Itt szeretnék egy kitérést tenni, amit a magam számára olyan fontosnak tartok, és ezért úgy gondolom, hogy megosztom ezt a Mária Rádió kedves hallgatóival, hogy amikor Jézus fölmegy a hegyre, és ott kihirdeti a 8 boldogságot, amely lehetséges, hogy 10 boldogság Székely János atya, püspök atya a disszertációjában ez fejti ki, hogy valójában ott a végén oszlanak a boldogságok, és ez a 10 parancs, a mózesi 10 parancsnak a mintájára a királyi meghirdetés, a 10 boldogság lehetséges. Szóval, hogy ez a Jézusnak a boldog mondásai, azért ne tévesszük el, Jézus ott a hegyen nem boldogságórákat tart, amitől én nekem borsózik a hátam. Vagyis nem az hirdeti, hogy az a célja az emberi életnek, hogy legyél boldog, hanem az hirdeti, hogy igen, van célja az emberi életnek, ezt a célt Isten, teremtő Isten, az ember teremtő Isten adja az ember elé, és ha te ezt a célt teljesíted, már a teljesítésből is fakad, hogy boldog lesz. De nem a cél a boldogság, hanem a cél, hogy az Isten tervét, az Isten akaratát teljesítsed. Mert hogy aki boldog akar lenni, az garantáltan boldogtalan lesz. És ezt hirdeti Viktor Emmanuel Frank, a logoterápiának a mestere, pszichiáter. A logoterápia azt jelenti, hogy akkor egészséges az ember pszichéje, ha az életének van logosza, vagyis van értelme, van egy alapvető gondolat, amely gondolatot teljesíteni vágyik, és méltó arra, hogy teljesítse ezt a logoszt. Nem véletlen a szó, a logosz, Szent János Evangélium, evangéliumában maga az ember élet Isten fia, életünk értelme, célja, hogy az ő indítása szerint éljünk. Keresztény ember volt Viktor Emmanuel Frank, pszichiáter is. Kinyitom az egyik könyvét. Az a címe, az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. És ebben a könyvben olvasom azt, hogy az ember mindig irányul és rendeltetik valamire, ami nem önmaga. Legyen ez egy értelem, melyet betölt, vagy egy másik emberi lét, amelyel találkozik. Így vagy úgy, embernek lenni azt jelenti, írja Viktor Emmanuel Frank, hogy az ember mindig túlnő önmagán, és önmaga transzcendálása a lényege az emberi egzisztenciának. Tehát az ember tulajdonképpen és eredetileg nem arra törekszik, hogy boldog legyen. Amit az ember valójában akar, az végső soron nem a boldogság önmagában, hanem a boldogság alapja. Már a hegyi beszédnél tartunk. Addig, amíg a boldogságnak van alapja, addig a boldogság, az öröm magától bekövetkezik. Az örök üdvösség, és itt Kantot idézi Viktor Emmanuel Frank, az örök üdvösség a kötelességteljesítés következménye, itt a kötelességteljesítés az a törvény teljesítése, és itt törvény a szeretet törvényére gondoljunk elsősorban. A törvénynek az örömöt meg kell előznie, hogy megtaláljuk azt, micsoda bölcsesség. És aztán tovább lapozok a Viktor Emmanuel Frank könyvében az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben című könyvben, és van egy izgalmas fejezet, a neurózisok elmélete és terápiája. És ebben megint csak érdemes odafigyelni, amit ír az örömmel, a boldogsággal kapcsolatban. Minél inkább az örömmel törődik valaki, annál inkább cserben hagyja. Az öröm elnyeréséhez és az öröm megvalósításához az önátadáson és az ön elfelejtésen keresztül visz az út. Aki ezt az utat kerülőnek tartja, megkísérli, hogy lerövidítse, és az örömre, mint célra, hogy az örömre, mint célra törjön, az zsákutcába jön. Jut a rövidítés zsákutcát eredményez. És végül egy utolsó idézet ebből a nagyszerű könyvből, a boldogságot illető tanításából Viktor Emmanuel Franknak, azt mondja, hogy minél inkább hajszolja valaki az örömöt, annál inkább eltávolodik tőle. Én ezt mélységesen elfogadom tőle, és mélységesen vallom. Mert hogy visszatérve a hetedik boldogsághoz, Jézus a mi békénk. Ezt Szent Pál apostolnál olvashatjuk az Efezusi Levél második fejezet 14. versében. És Jézus beszél a 8 boldogságban, a 7. boldogságban, hogy boldogok a békeszerzők, a békét művelők. És az az ige, amit itt Szent Máté evangéliumá használ, békeszerző, ez sehol másutt nem található, mint Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt levelében az a csodálatos Krisztus himnus. És ott az első fejezet 20. versében olvasom, gyönyörű szöveg, mert tetszett az egész teljességnek, és itt nagybetűvel van írva a teljesség, Isten, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, mármint Jézusban, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békét szerzett a keresztfán kiontott vére által. Kedves hallgatók, Jézus a mi békénk, és úgy békeszerző, hogy békét szerzett a keresztfán kiontott vére által. Igen, Jézus a béketeremtésnek a példája. Tegnap nagyon szép estén volt. Hittanóra. Felnőttek számára volt a hittanóra, és a téma ugyanaz volt, mint amiről most szó van, a 7. boldogság, a boldogok, a békét művelők, mert hogy nem kevesebb az ő boldogságuk, hogy Isten a gyermekének, gyermekeinek hívja őket. És hogy a béketeremtésben erről beszélgettünk, Jézus a példa, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem tudjuk magunktól. Jézustól tudjuk és tanuljuk. És aztán elmerültünk abban, hogy egyszerre, igen, Jézus a mi békénk, de hogyan? Úgy, hogy az egész nyilvános működése Jézusnak az evangéliumok tanúsága szerint állandó és állandó vitában zajlik. És így, viták közepette ő a mi békénk és békeszerzőnk. És aztán a hittanórán résztvevők nagyon bölcsen sorolták, miféle vitákban vesz részt Jézus, és ott, azokban a vitákban miként tanulhatunk tőle, vagy a leghevesebb vitában is miként kell béke szerzőnek lenni. Mindenki hozzászólt. Volt egy férfi, aki végighallgatott, nagyon-nagyon figyelt, de végighallgatott, és a végén jelentkezett. És azt mondja, hogy jó, Jézus a mi békeszerzőnk. Hát igen, ám, csak hogy font tőle azt halljuk és olvassuk, nem csak Szent Máté evangéliumában a 10. fejezet 34. verstől a 36. versig, hanem a Szent Lukács evangéliuma is hozza, 12. fejezet 51. verstől az 53. versig, hogy olvasom, itt most Szent Mátét idézem, és az elképesztő volt, ahogyan a férfi, akit egyébként úgy hívnak, hogy Viktor, illetve bocsánat, magyarul nevezzük a nevét, Győzőnek. Na, a Szent Mátét olvasom. Én olvasom, mert nem tudom kivéről, szégyen szemre. Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával és a menyet agyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Hát úgy tűnt, mintha egy kissé agyoncsapta volna a hittanórát, de hát nem agyoncsapta, hát Jézust idézi. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. És akkor itt valóban meg kell állnunk, hogy kard és a béke. Tisztázni kell valamit. És ezért volt fontos ez a hozzászólás. Mit is kell tisztázni? A béke szó. Mert hogy kétféle béke van. Van az e világnak a békéje, amit karddal kell kiharcolni. Hát Perugia. Hát Perugia el akar minket nyomni. Perugia a föld színével egyenlővé akarja tenni az egész Assisi várost. Harcolni kell Perugia ellen, életsíteni kell a kardot, háború után, hogy kiharcoljuk a mi békénket, az e világ jólétét, az e világnak a békéjét. És aztán Péter is kardot ránt. És akkor Jézus azt mondja, hogy tedd vissza a hüvelyébe kardodat, hát aki kardot ránt, az kard által fog meghalni, elpusztulni. És akkor most pedig azt mondja, hogy kardot hoztam. Hogy is van ez már? Újra kell nekem, látjátok, kedves hallgatók, milyen, mennyire nem vagyok szentírás ismerő, újra föllapozom a Szent Mátét, akiben azt olvastam, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Ezek szerint kétféle béke van, kétféle kard van, hogy az emberi jólétet pusztítással kiharcoló kard és a Jézus kardja között miféle különbség van az e világ jóléti békéje, amit háborúval, pusztítással kell kiharcolni, és a Jézus békéje között miféle különbség van. Szent János evangéliumában olvasunk a Jézus királyi főpapi beszédjében, hogy az én békémet adom nektek. Ez egy világos szembeállítás, hogy kétféle béke van. Vigyázz! Az e világ békéje, a jólét békéje, a világi jólét békéje, mondom még egyszer, véres kegyetlenséggel kell megharcolni érte, és a Jézusnak a békéje. Szent Pál apostol levelét nyitom ki újra, az efezusi levélben olvasunk a Jézusnak a békéjéről, és olvasunk a Jézus kardjáról. Amikor azt írja Pál apostol, mégpedig a 6. fejezet 10. versétől olvasom, végezetül pedig. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hathatós erejében. Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben, mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Ezért vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és megállhassatok, mert mindent megtettetek. tettek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazsággal, öltsétek magatokra a megigazulás vértjét, lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát, vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és most figyeljünk, és a lélek kardját, megint nagy betűvel a lélek, Szentlélekről van szó. A lélek kardját, vagyis az Isten igéjét, és ezt erősíti meg a zsidókhoz írt levél is, amely a lélek kardjának a Isten igéjét nevezi. Vagyis nagyon fontos ezt a különbséget látnunk, hogy béke és béke között, ég és föld, a Jézus békéje és az evilági béke között, ég és föld. A Jézusnak a győzelme és az evilági győzelem között ég és föld. Milyen is ez a győzelem? A Jelenések könyvében olvasunk a bárányról. Arról a bárányról, akiről azt írja a szerző, hogy holtában él. Antiohiai Szent Ignác írja a levelében ezt a Jelenések könyvben olvasott egy mondatot feloldva, szinte magyarázatképpen, hogy ő, mármint a bárány, a győztes bárány, halálában lett örökkön élő áldozat. Mindszenti bíborosnak ismerjük a jelszavát. Ez a jelszó pedig ez, de victus vincit, legyőzetve él, de victus vincit. Ő maga írja le, hogy a letartóztatása előtt megjelent egy ember, és egy szentképet adott át neki. A szentképen a tövis koronás Jézus látható, és rajta ez a fölirat, de victus vincit, legyőzetve győz. És hogy ez a szentkép, ez mindvégig nála volt, a meghurcoltatása alatt is, az Andrássy út 60-ban is, csodaképpen megőrizve, hiszen mindenét elvették, de ezt a szentképet, ezt valahogyan sikerült megőriznie. Olyannyira, hogy amikor kiszabadult a börtönből, és amikor az októberi, az 56-os forradalom után kényszerült az amerikai követségre menekülni, és ott nap, mint nap misézett, a miséző oltárának az oltárképe, ez a szentkép volt, állandóan látva a töviskoronás Jézust, és állandóan a felirattal, de victus vincit, legyőzetve győz, ahogy olvashatjuk Vincenti bíborosnak a könyvében, állandóan magammal hordom a felirat fele, a legyőzetés rajtam is, és az én életemben is megtörtént a legyőzetés. De az állítmány, a vincit Isten kezében van, írta ebben a könyvében, amelyet a halála előtt nem sokkal fejezett be, hogy honnan is fakad ez a mondás, a de victus vincit, a katakombák világából, és a katakombák világából pedig nyilván a Jelenések könyvéből a de victus vincit. Jézus a békeszerzésnek, hogy azt hogy kell csinálni, a béke művelésnek a példája. Mondom, tegnap este erről volt a beszélgetés a hittanórán. És ott megpróbáltuk feltérképezni Jézusnak a vitáit. Vitáit az ellenfelekkel, és főként főemberekkel, a vezető farizeusokkal. Ilyen vitája volt az, amikor a Szent János evangéliumában a vita azzal fejeződik be, hogy köveket ragadnak. Mert a vitában elhangzik ez a mondat, hogy én is az Atya egy vagyok, és Jézus menekülni, elrejtőzni kényszerül. Ilyen vita az, amikor megvédi a házasságtörő asszonyt a kövezéstől. Ilyen vita az, amikor Jézust a Jeruzsálemből érkező farizeusi inkvizíció számon kéri, hogy a te tanítványai miért nem tartják be az ősöknek az előírásait, a rituális előírásokat, a rituális tisztálkodást. És akkor Jézus nem azért, hogy megsemmisítse vitatkozó ellenfeleit, hanem hogy rádömbentse őket az igazságra és az ő vélt igazságuk hamisságára éles szavakkal reagál. Amikor azt mondja, hogy ti tisztaságtok, a külsőleges tisztaság, igen, mindent pontosan betartotok. Tiszták vagytok, fehérre meszelt sírok, tiszták, belül tele rohadással. Ez éles beszéd. A következménye az az, hogy Jézusnak menekülnie kell, és ekkor menekül északra, a pogányok vidékére, ahol találkozik a szír főníciai asszonnyal, aki kiáltozik utána, aztán leborul a lábaihoz, hogy legyen segítségére az ő lányának, akit tisztátalan lélek sújt. És akkor Jézus vitába száll ezzel a szír főníciai pogány asszonnyal, hogy nem helyes, hogy a kenyeret kutyáknak adjuk, és ne a fiaknak, a gyermekeknek. Erre azt mondja a szír főníciai asszony, de hogy a morzsákból részesülnek a kiskutyák is az asztal alatt. És Jézus megdöbben ezen a bölcsességen, az alázatnak ezen a bölcsességén, és végül az asszony győz ebben a vitában, és Jézus meggyógyítja a lányát, menj, legyen a te hited szerint, te hited győzedelmeskedett. Jézusnak a vitái például a Nikodémussal, aki éjszaka érkezik hozzá, és ahol elviseli Jézus azt a kisé primitív ellenvetést, amikor azt mondja a Nikodémusnak, hogy újjá kell születnetek. És akkor azt mondja a Nikodémus, hogy szülessünk újjá? Nem mehetek vissza az anyám méhében. És Jézus, mint a bölcs tanító mester, nem felháborodik a primitívségen, hanem a mélységekig hatol le, amikor arról beszél, hogy lélekben újjá születné. És aztán egészen eljut a tanításának a szívek közepéig, ebben az éjszakában, ebben az éjszakai vitában úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülöttjét adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Szóval, kedves hallgatók, Jézus a példa, a békeszerzés példája, és Jézus példa arra, hogy a békeszerzés, a békeművelés az nem valami meghunyászkodás. Jézus egész nyilvános élete a vitáknak, hogy úgy mondjam, a zajában, hogy nem tudom jobban kifejezni magamat, mint hogy zajlik. És hogy ebben is példa Jézus, hogy nem menekülhetünk ki a viták elől. Nem menekülhetünk ki az igazságnak, Jóistentől kapott igazságnak a képviseletében. Nem menekülhetünk ki a viták elől. Ez is a szemem előtt volt, amikor 30 évvel ezelőtt az egyik liberális folyóiratban, a Magyar Narancsban olvastam egy írást. Tamás Gáspár Miklósnak az írása volt, és a cím keltette föl különösen is a figyelmet, mert ez volt a címe ennek az írásnak, hogy Szent István és Szent Ferenc. Figyelmesen többször is elolvastam az írást, amely írásban fantasztikus gondolatokra találtam egyrészt evangéliumi igaz gyöngyökre. Ugyanakkor viszont számtalan olyan gondolatra is, amivel nem tudtam egyet érteni, amiben úgy gondoltam, hogy vitába kell szállni, mert nem méltók azok a gondolatok, amikkel nem értettem egyet, ami valójában a kereszténységnek az evilági megélését bírálták az én meglátásom szerint felületesen, ítélkezőn és hogy mondjam, nagyzolón, miközben kereszténységről, kereszténység lényegéről pedig csodálatosan szólt az írás. Úgy éreztem, hogy egyszerre, vagyis először is, és a legfontosabb, hogy elmondjam azt, hogy milyen nagyszerű az írásnak a kereszténység lényegéről szóló része, és utána pedig elmondjam az én meglátásaimat, hogy miért kellett ezt a lényeget, ezt a mélységet, ezt az igaz gyöngyöt egy ilyen híg lébe, keményebb szót használtam, most is restellem, talán igen, trágya lének mondtam, megforgatni. És írtam egy bírálatot, vitacikket, vita levelet inkább erről az írásról, és megkértem a főszerkesztőt, akkor Vágbőgyi B. András volt, hogy legyen olyan jó, jelentesse meg az én levelemet, azt már nem az én dolgom, hogy erre reagál-e aztán Tamás Gáspár Miklós, vagy sem. Mindez azért is jutott eszembe, mert hogy amikor ezt az adást fölvesszük, előtte való nap volt Tamás Gáspár Miklósnak a temetése. És most igazán imával és köszönettel emlékszem erre vissza a vitára, hogy igen, Jézus benne van a vitákban, és úgy gondoltam, hogy nekem sem szabad ettől megmenekülnöm, ezt úgy 30 évvel ezelőtt gondoltam, és ma sem gondolom ezt másként. Mondom, hogy ebben az én bírálatomban egyrészt a lényeget, amely a kereszténységről szólt, hogy a kereszténység az az egyetlen vallás, amely olyan merészen, bátran és bölcsen szembenéz az emberi élet kikerülhetetlen valóságával, a szenvedéssel. És az a Jézus szenvedéséről, az Jézus kereszthaláláról ír, Jézusnak, az Isten fiának a szenvedéséről, és hogy hogyan is lehetséges, hogy Isten legnagyobb szenvedése az Istentől való távolság. És ezt a mélységet, ezt megrendítőnek tartottam Tamás Gáspár Miklós írásában, ezért ezt egyetlen mondattal elismerőleg meg is írtam ebben az én levelemben, egy 2 A4-es levél volt, ezt csak azért említem, mert hogy utána viszont a többi része az viszont már igen kemény bírálat volt, és erre a bírálatra aztán megkaptam a választ Tamás Gáspár Miklóstól. Megdöbbentő volt a válasz. És most, mondom, egy nappal Tamás Gáspár Miklós temetése után a Mária Rádió kedves hallgatóinak elmondom, hogy arra éreztem késztetést, hogy írjak Tamás Gáspár Miklósról és erről a levelezésünkről. Tám még a csöngetésig pontosan van annyi idő, restellem, szégyentelenül a magam írását fogom befejezésül felolvasni, mert ennek ez a címe Tamás Gáspár Miklós nagysága. Már a cím is gyermetegen nagyzoló. Majd pont én fogom megmondani, miben is áll Tamás Gáspár Miklós nagysága. Van-e ehhez elegendő tudásom, viszonyítási pontom? Otthon vagyok-e a jelenkori magyar filozófiai és közéletirodalom rengetegében, abban a világban, amelyben Tamás Gáspár Miklós feketeöves dzsungelharcos volt? Eligazodok-e az ő könyvtárnyi, amúgy elképesztő tudásanyagot felvonultató, brilliáns stílusú, mázsás gondolatokat is könnyedén, néha sokszor leengerlőn, hömpölyögtető, 1000 mellékszálat egybefogó írásaiban. El tudom-e dönteni, hogy az ő ex-katedra kijelentései, ítéletei szinkronban vannak-e a legfelsőbb bíróság, a mennyei szeretett törvényszék ítéleteivel? Láthatom-e, hogy hová fut ki az életmű? Dehogy tudom, dehogy vagyok otthon, dehogy igazadok el, dehogy látom. Akkor mégis miért szólalok meg? Mégis megszólalok, mert valamit fölfedeztem, ami elég a nagysághoz, de ami nélkül nincs nagyság. Fölfedeztem a kezem ügyébe került Tamás Gáspár Miklós írásokban, megnyilatkozásban a nagyság 2 elemét. A kérdezni és a kérni tudást. Bocsánatot kérni tudást. A Magyar Narancsban 30 éve 1993. augusztus 19-én megjelent egy Tamás Gáspár Miklós esszé Szent István és Szent Francisz címmel. Az írást pár számmal később, október 7-én egy levélváltás követte. Kettő együtt alkalmas arra, hogy bemutassam Tamás Gáspár Miklós a kérdezni és a legfelsőbb fokon kérni tudó embert. Az írás két egymástól azért nehezen szétválasztható részből áll. Az első rész inkább a jelenkori kereszténység aktuális kérdéseivel foglalkozik, pozitív és többnyire negatív jelenségekkel, pozitív és többnyire negatív megállapításokkal. A második rész a mélyre evez, a keresztény tanítás szíve, közepét tárja elénk, a megfeszítetés, alászállás és a feltámadás misztériumát, Tamás Gáspár Miklóst idéztem. A nagy paradoxonról szól. Isten a kereszten istentelenül szenved Jézus Krisztusban. Ő, Tamás Gáspár Miklós cikke, legalább annyira magányos a keresztfán, mint akár egy hitetlen halandó. A keresztre feszítés paradoxiája, írja, szeretet paradoxiája, hogy a szeretetből az ártatlan szenved, sőt, az abszolút ártatlan, a bűn nélkül való istenember. Ha van Isten, akkor a legnagyobb büntetés és Isten jelen nem léte, a maximális távolság Istentől épp a halálban, írja Tamás Gáspár Miklós. Az írás sajátossága, hogy tel is teli kérdésekkel. Ez az esszé első felében is a kérdések dominálnak. 21. De ott ezek elsősorban két helyek. A másodikban is sorjáznak a kérdések, 22. De ott azok a valóság, az igazság egyre mélyülő feltárását szolgálják. Az egyik kérdésből fakad a még mélyebb kérdés. Eljutva a keresztény tanítás továbbá nem feszegethető misztérium titok voltáig, eddig a két szói nem tudni, és aztán a csendé. A hit ebben a tartományban van, hogy írja Tamás Gáspár Miklós kegyelmi ajándék. A kereszténység a maga misztérium paradoxon voltával e világ szemében grotex jelenség, olvasom a cikkben, majd hozzáfűzi, hogy ezért engem nem zavar, hogy az ateisták rögnek rajtam. Majd bemutat egy gyermek ilyen grotex jelenséget, Assisi Szent Ferencet, a madarakkal beszélgetni, atyám, a farkas. Ez komoly? Igen, ez komoly. Miért? Se miértre nem kapunk választ. Úgy tűnik Tamás Gáspár Miklós számára fontosabb a válasznál maga a kérdés. És úgy hallom, hogy sajnos nem tudom tovább elolvasni ezt az írásomat, ezzel fogom kezdeni, csak ne felejtsem a következő olvasás órát. Minden esetre az utolsó mondatom az az, hogy adjon a jó Isten számára üdvösséget, legyen ő az ő öröme és örök boldogsága. Köszönöm a figyelmet, elköszönök, Pax et bonum.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.